Sziasztok! Feledi Botond vagyok, ez itt a heti Feledi Hírlevélhez kapcsolódó podcast sorozat következő adása. Ahogy tudjátok, a hírlevéllel mindig arra törekszem, hogy az elmúlt hét világpolitikai eseményeit be tudjam nektek mutatni, de ilyenkor nincs mód arra, hogy egyes témákat mélyebben is kifejtsünk. Úgyhogy a podcast sorozat, ami ehhez kapcsolódik, arra szolgál, hogy egyes témákat egy picit meg tudjunk kapargatni a felszín alatt, megnézzük azt a néhány olyan társadalmi kérdést is, ami befolyásolja a külpolitikát, külpolitikai döntéshozatalt, de lehet, hogy nem jut rájuk tér és hely karakterszám a hírleveleimben. Úgyhogy ennek a sorozatnak a keretében idén már beszélgettem az egyik legmagasabb beosztású európai bizottsági magyar dolgozóval, aki megjárta Koszovót is, illetve beszélgetek további olyan személyekkel, akik vagy Magyarországon a nemzetközi intézményekben dolgoznak, vagy pedig az Európai Unió bizottságában látnak el olyan feladatokat, amelyek segítenek bemutatni ezeknek az intézményeknek a béka perspektíváját. A mai adás egy még ennél is különlegesebb adás lesz, mivel kifejezetten egy újabb társadalomtudományi szempontból próbáljuk megközelíteni azt, hogy hogyan is érzik magukat a társadalmak így a 21. században, van-e olyan, hogy társadalmi jólét. Ehhez pedig nem véletlenül Fodor Szilviát hívtam meg vendégül, aki az ELTE Pszichológiai Intézet tanácsadás és iskola pszichológia tanszékének egyetemi docense, és az iskolai és társadalmi jólétet kutatja. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, Szilvia, üdvözöllek!
Jó napot kívánok, sziasztok!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és kezdeném is rögtön ott, hogy egy pszichológus, aki alapvetően a társadalmi előítéletek és elképzelések szerint ugye ül a kanapé mellett, és hagyja, hogy az emberek mondják neki egyénileg a dolgaikat, az hogy fog elkezdeni foglalkozni társadalmi folyamatokkal? Tehát ezt megengedi-e neked a tudományos kötöttséget, hogy te ne csak egy emberről mondjál nekünk érvényes dolgokat?
Igen, egyértelműen van erre lehetőség. Ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen még ez a kanapé mellett ülős pszichológiai munka is nem nélkülözheti a rendszer szemléletet. Ez egy kulcsfogalom lesz egyébként, amikor itt a társadalmi jólét témájáról fogunk beszélni, mert ha belegondolunk, ha az embernek a működését megpróbáljuk megérteni folyamatában, akkor nem tudunk eltekinteni az őt mondjuk közvetlenül körülvevő rendszertől, mondjuk a családtól. Tehát igazából a pszichológiai munka az így önmagában eléggé azt mondhatjuk, hogy rendszer szemléletű. Vagy ha mondjuk a fejlődés lélektan az is ugye klasszikus alapterülete a pszichológiának, szocializációs folyamatok ugyanerről szól, hogyan hatnak a különböző, megint csak családi vagy intézményi hatások a gyerekeknek a fejlődésére. És erre vannak mindenféle modellek, meg elképzelések. Igazából az az izgalmas ebben, hogy ezeket a rendszereket, ha megpróbáljuk megérteni, vagy így lebontani, akkor milyen szintű rendszerekről beszélünk. Talán ismerős lehet többeknek ez a fejlődés lélektani klasszikus modell, ez az Uri Bronfenbrennernek van egy ilyen ökológiai modellje, egy rendszer szemléleti alapmodell, amit valahogy úgy kell elképzelni, hogy ilyen egymás, egy koncentrikus körök egymásra hatásában kell ezt így vizualizálnunk. Középen van egy kis körben mondjuk maga az egyén, és akkor az őt körülvevő koncentrikus körök, azok a környezeti hatásoknak a különböző szintjei, ami őt közvetlenül körülveszi, mondjuk ez az, amivel egy pszichológus azért szinte mindig foglalkozik, család vagy közvetlen társas kapcsolatok, de ha egyel kijebb lépünk, és mondjuk az intézményi szintet megpróbáljuk megérteni, iskola, munkahely, akkor azért ez is még a pszichológiai perspektívának egy fontos része. Hogyha ennél kijebb megyünk, azért ott is van még mozgástér, de érezzük, hogy az már inkább mondjuk egy ilyen szociológiai, társadalmi kontextus, és a legszélén pedig a legkülsőbb kör az a kultúrának a szintje. Ennek inkább ilyen, mint jelentésadási folyamat ebben az értelemben gondolhatunk erre. Na és akkor egy izgalmas kérdés, hogy egy pszichológus, amikor az egyént próbálja megérteni, akkor ezeket a szinteket hogyan hozza be ebbe a folyamatba. És hát nyilván, amivel jobban tudunk dolgozni, tehát ami úgy a kontrollunk alatt lehet egy ilyen pszichológiai munkában, hát az az egyén meg a közvetlen környezete.
Igen, de azért azt hiszem, hogy abban akkor egyetértünk, hogy van értelme ezeknek a holisztikus szemléleteknek abban az értelemben, hogy most nem ezoterikusan, hanem tudomány szemlélet szempontjából azt mondani, hogy ezek a koncentrikus körök, ezek léteznek. Mert ha most ugye te iskolai példát említettél, de ha én egy EP képviselőt képzelek el, aki ül az irodájában, azért van egy asszisztensi köre, van egy pár pártja, van egy pártcsoportja, lehet, hogy van egy miniszterelnöke, vagy éppen nincsen, és ott van az a nemzetközi környezet, utána hazautazik, akkor a falujába meghallgatja ugye a választóid, ideális esetben, ugye ezt itthon nem nagyon látjuk. Tehát, hogy ezeket a köröket én is érzékelem, és szuper izgalmas lesz, ha ezt itt a beszélgetés közben tudjuk egy picit egymásra vetíteni, hogy te ezeket hogy látod, és hogyan tudnak megnyilvánulni. Azt mennyiben lehet kijelenteni, hogy ezek relatív egyenlően hatnak egymásra. Tehát, hogy ugye a tudomány, amennyire én így a tudománytörténetbe, episztemológiába, egyebekbe emelültem, ugye mindig arról szólt, hogy akkor most az ágens vagy a struktúra, tehát, hogy ki lesz az erősebb, és akkor a különböző szerzők, ugye a Marx strukturalista, és akkor vannak a individualisták, és lehet hosszan vitatkozni, hogy kinek van igaza. Nálatok erről van-e valamilyen többé-kevésbé működő tudományos konszenzus?
Igen, és ez egyre inkább afelé mutat, hogy az ilyen lineáris okoksági viszonyok helyett ez a cirkuláris okság, meg kölcsönhatások, ebben tudunk gondolkodni, és ez nagyon egyértelműen kimutatható, és sokkal inkább magyarázza egyébként a jelenségeket. Szóval, hogy ez a kicsit hagyományosabb megközelítés, hogy ha ezt csinálod, vagy ha ilyen közegben nősz föl, akkor ez meg ez történik, ez hát sok ellenpélda mutatja, hogy ez nem biztos, hogy így van. Tehát inkább kölcsönhatásokban érdemes gondolkodni. Vagy egy dolog még eszembe jutott az előzőt, ahogy mondtad ezt a hogy egy képviselőnek hogyan épülnek föl, mondjuk ezek a körei. Szerintem ugye most itt abból indulták, hogy egy egyén, ahogy elkezdik kitágítani, vagy elkezdjük értelmezni ezeket a rendszereket, akkor hogyan jelennek meg. De egy picit így fordítva is érdemes szerintem erre gondolni, hogy valahol valaminek a tetején, vagy döntéshozóként ott ül valaki, aki egyébként egy ember, a maga, nem tudom, traumáival, személyiségével, környezetével, igényeivel, nem tudom, konkurencia a küzdelmeivel. Szóval, hogy ez egy ilyen izgalmas dolog szerintem valahogy ezt a kettőt így egymásra vetíteni, és csak eszembe jut, ez picit ilyen távol, ez a saját nem tudom, 2-3 éves énem, amikor a történelmet tanultunk, nekem már akkor olyan furcsa volt, és nyilván ez egy ilyen kamasz gyereknek a nem tudom lázadása, hogy tanulunk a nagy folyamatokról, amik így történnek. És nekem mindig az volt az érzésem, hogy tehát ezek nem csak úgy történnek, hanem ezeket csinálják. De ki csinálja, és miért csinálja? Szóval, hogy ilyen értelemben, tehát abszolút van létjogosultsága az ilyen pszichológiai nézőpontnak.
Hát az egy, azt hiszem, hogy másik podcast adás, de szuper izgi lenne, hogyha azt néznénk meg, hogy az eleve a történelem, tehát az, hogy a megtörtént dolgokat tanítjuk, és passzív szerkezetben beszélgetünk arról, hogy az elmúlt pár ezer évben hogy alakult az emberiség, és néha keressük az okokat, de valószínűleg jóval kevésbé, mint amennyire kellene. Nekem annak idején volt egy teljes fél éves szemináriumom az első világháború lehetséges okairól. És akkor tényleg azokat vettük részt. Egyéni szinten, strukturális más szinteken. Na, az izgalmas volt, de hát nyilván az esemény évszám esemény kombinációval ez kevésbé megfogható, hogyha ez a módszertan megragad. No, de galopozzunk tovább a jól létre. Tehát ezt kutatod, és ez a well-being a mi szakmánkban, a nemzetközi kapcsolatokban egyébként egy szintén használt fogalom. Mondanám, hogy a konstruktivisták szoktak erről beszélgetni, hogy akkor ez egy célja lehet egy államnak, tehát az állam a saját polgárait szeretné-e jól létben részesíteni, beszél erről, vele teszi ezt mondjuk alkotmányba, egyéb deklarációkba, és hát nyilván ez egy nagyon jó kérdés, hogy tudjuk-e mérni, hogy ez hogy működik, azt nézzük meg egy második körbe. Te, a ti szempontotokból a társadalmi jólét az mit jelent?
Először is, ugye angolul ez a well-being valóban ez a kifejezés, amit használnak rá. Magyarul ez egy kicsit izgalmasabb, mert hol egy ellel, hol kettővel jelenik meg, és a jólét, vagy a jól lét, az szerintem árnyalatnyi különbséget tartalmaz, és egyébként, amikor ezt a különbséget, tehát ezt a kicsit paradigmaváltás, vagy nézőpontbeli különbséget hangsúlyozzuk, akkor az egy el a jólét, ami inkább az anyagi jellegű jólétre utal, és a jólét pedig inkább a pszichés jólétre. De ezt egyébként nem konzekvensen használja, így használjuk a hétköznapokban, de talán ez egy fontos különbségtétel. Egy nagy kérdés az elsőként, hogyha egy társadalmi jól létet próbálunk megérteni, akkor az az egyéni jól léteknek az összessége, vagy még valami más is. És egyébként a rendszer szemléletnek a gondolkodás módjából fakadóan, tehát mindkettő, ugye az egész, tehát a klasszik rendszer szemléletnek az a kiindulási pontja, hogy az egész, az több, mint a részeknek az összessége. darészek is benne vannak. Szóval, hogy mind a két oldalról érdemes ezt megközelíteni. Hogyha kezdjük először az egyénivel, tehát hogy mit jelent az egyéni jólét, ennek számtalan pszichológiai definíciója van, talán a legismertebb és a legfontosabb ilyen kettősség, amit itt érdemes megemlíteni, az a hedonikus és eudaimonikus jólétnek a különbsége. Igen. Szerintem az, hogy hedonikus, azt úgy elé, azt úgy sejtik az emberek,
képünk,
igen,
hát
hogy mit jelent.
Igen,
az a, hát a pozitív érzelmek, élmények, nek a keresése, örömök keresése, fájdalmak elkerülésére irányuló törekvés, mint a boldogság keresésnek az útja. Tehát ezt szerintem jól ismerjük. De igazából már az ókorban Arisztotelész volt, aki azt mondta, hogy hát persze ez fontos, de azért vannak más típusú örömforrások, és ez az eudaimonikus, az eu jó, daimon lélek, tehát ennek a kettőségéből, és ez már sokkal inkább tartalmazza az önfejlesztés, önkiteljesítés, vagy az értelmes tevékenységhez kötődő ilyen boldogságkeresést, tehát ami a belső céljainkkal, potenciál kiteljesítésével kapcsolatos, és szerintem érződik, hogy ennek a tanulmányozása, ez egy nagyon izgalmas történet, hogy ezt hogyan lehet elérni. És itt egyébként számos hát megközelítés, meg modell van, de talán egyet emelnék ki, ami a legismertebb Zeligmannnak a jólét modellje, ami 5 elemet tartalmaz. Az első a pozitív érzelmek, PERMA modell, egyébként ez a neve, ez egy betűszó a kezdő betűkből összeolvasva angolul. Tehát a pozitív érzelmek az első, ami nagyjából ezt a hedonista megközelítést lefedi, tehát a pozitív érzelmek élményeknek a megélése. Az E betű az engagement, az elköteleződés, bevonódás, aktív tevékenység, flow élmények, tehát ezek a dolgok tartoznak ide, és itt már érződik, hogy ez azért... Hát,
valahova be kell vonódni, igen, és nem csak úgy egyénileg vonódjuk be magunkat.
Így van, és azoknak az értelmessége vagy a célja, az egyébként ez külön is meg fog jelenni, de az már ennek egy fontos része. Az R betű a kapcsolatokra, relation erre utal, társadalmi kapcsolati beágyazottság. Az M betű talán a legizgalmasabb, a meaning, jelentésteli értelmes tevékenység. Azért ilyen izgalmas ez, mert ez, ennek sok köze lesz egyébként a társadalmi jólléthez is. És az A betű pedig az accomplishment, vagy achievement, a teljesítmény, sikerérzet. És akkor ezt csak azért mondom, mert hogyha belegondolunk, ezeknek az egyes elemeknek az elérését, hát nagyban meghatározzák a környezeti feltételek. Tehát az, hogy mennyire elérhetőek bizonyos tevékenységek, amiben te egyébként jó vagy, vagy mennyire tudsz értelmes feladatokat találni, ami neked fontos, mennyire tudsz kapcsolódási pontokat, akár szűkebb, akár tágabb, nem tudom értelemben.
Tulajdonképp minden egyes intézménynek külön-külön is meg kell teremteni, most egy iskolának, egy pártnak, egy könyvtárnak, vagy bármi egyébnek, aki önmagában egy intézmény, az mind a saját PERMA dolgait is meg, igen, tudja csinálni, már abban az értelemben, hogy a bejáró egyéneket permásítja.
Igen, ebben az lesz az érdekes, és én iskolákkal dolgozom elsősorban, hogy amikor próbáljuk az egyéni jólétet elősegíteni, vagy mérni, vagy valahogyan támogatni, akkor egyszer nem tudjuk függetleníteni, persze, természetesen a nagyon egyéni szintektől, és egyébként a társadalmi folyamatoktól. És akkor mondok egy példát, tanári jólét, el tudjuk képzelni, hogy ez hogy néz ki. Egyszerű, hát mérőeszközökkel elég jól lehet egyébként kérdőívekkel ezt nézni. És amikor arra próbáltunk választ találni, hogy ott intézményi szinten ezt hogyan tudjuk elősegíteni, támogatni, akkor szembesültünk azzal, ami persze hát evidencia, de így a gyakorlat szintjén mégiscsak egy ilyen érdekes dolog, hogy persze hát van a munkahelyi jólét, ami múlik a vezetőn, munkahelyi klímán, nem tudom, kapcsolatokon, stb. De nyilván mindenkinek ott van az egyéni jólléte, a maga egyéni, nem tudom, magán életi nehézségeivel, vagy éppen boldogságaival, és ott van a társadalmi szint, mert a tanároknak a megbecsültsége, a fizetés, a nem tudom, előlépési lehetőségek, stb., és ezeket nagyon nehéz volt szétválasztani, pedig, ha ugye támogatni akarjuk, ezek azért nagyon különböző dolgok.
Ez ugye azért tényleg szuper izgalmas a mi beszélgetésünk, mert azt hiszem, hogy ugye az emberi rendszerek két végét vizsgáljuk amúgy. Tehát te az egyénből kiindulva lépegetsz fölfelé a rendszer szintekben izgalmasan, és a nemzetközi kapcsolatok meg talán tényleg legalábbis fizikai értelemben az a globális társadalmi háló, ami a diplomáciával, hatalmi játékokkal, de a kulturális diplomáciával is, ugye ez a people-to-people kapcsolatokkal is dolgozik. Tehát ugye a civilizáció küzdelme, mint Huntingtoni alapmű, és itt a kultúrát emlegetted egy ilyen utolsó koncentrikus körként, vagy a civilizációt, ugye ez a mi munkakörnyezetünk, de hát ebből látszik, hogy a tietek se független a miénktől, és vice versa, tehát innentől kezdve lesz izgalmas. Igazán ez a beszélgetés, hogy ezeket hogyan tudjuk összehozni. És hogyha ezt így végignézem, hogy ugyanezt mondjuk egy nagykövetségen, vagy tényleg egy pártban is végig kell tudni vinni, akkor azért hirtelen nagyon izgalmas lesz, hogy ezekben, ahol nyilván nem fog ez mindig 100%-osan működni, milyen mechanizmusokat alakítanak ki, és ez a rekrutációt hogyan befolyásolja, hiszen aztán az visszahat, hogyha...
Egyértelműen a teljesítményre egyébként, tehát nem csak a jól létre, ez szerintem egy fontos ilyen megjegyzés, hogy a jól létet fokozó tevékenységek vagy intézkedések, azok a teljesítményt is, hiszen jól befolyásolják, hiszen ha jól működünk, jól funkcionálunk, az fog a jó teljesítményhez vezetni.
És amikor te látod ezeket a hagyományos mutatókat, ENSZ szokott kiizzadni magából mindenfélét, ami a millenniumi célok és egyéb a társadalmi, hát boldogságot ők ugye nem használják, mint kifejezés, de hogy mégis ezek irányában is van tapogatózása, ez a Human Development Index, és ezzel párhuzamosan ugye a GDP még mindig, amiről már a közgazdások is elmondják, hogy igazából alkalmatlan a mérésre, pláne társadalmi decilisekre lebontva erről nem sokat fogunk megtudni. Tehát, hogy te hogy látod ezeket a típusú társadalmi méréseket? Mert minél inkább egyébként elfogadjuk, hogy rengeteg kölcsönhatás van a ágens magas struktúra között, annál nehezebb mérni, még elméleti szinten is.
Igen, úgyhogy éppen ezért nincs is erre, tehát egy egységes mutató, hanem nagyon sokféle megközelítés van. Talán azt még az előző gondolathoz kapcsolva érdemes kiemelni, hogy ugye eddig inkább arról beszéltünk, hogy ha az egyéni jólléteket összeadjuk, és ebből kiindulva próbálunk valamit felépíteni, az is egy lehetséges út, de hogy a rendszernek magának azért vannak speciális jellemzői. És egyébként ilyen hát mutatókkal szerintem nagyon gyakran találkoztatunk, nem tudom, médiában itt ott ilyen élhető városok például, ez a livability például, ez egy ilyen, de hogy ez nyilván egy hogy mondjam, szubjektíven összerakott index, tehát valamiket oda beválogatnak, kicsit olyan, mint a egyetemek rangsora, vagy az iskolák rangsora, hogy hát ezt attól függ, hogy miből rakjuk össze, nagyon sokféle módon lehet ezt összeállítani. De hogy igen, erre is van nagyon sok törekvés, és igazából majdnem mindegyik arról szól, ezek a különböző mérések, hogy hát ezeket a különböző területeket valahogy lefedjük, az egyénieket is, tehát szinte mindig van benne valami ilyen pozitív, negatív, pont ilyen affektivitás, érzelmek, szubjektív jólét, de benne vannak egyébként az ilyen mondjuk GDP jellegű mutatók, tehát szinte mindegyikben benne vannak az ilyen anyagi helyzethez, növekedéshez kapcsolódó elemek, de talán ami így különösen érdekes lehet, ami mondjuk már a mondjuk munkaerőpiaci jellegzetességek, iskolázottság, várható élettartam, ezek már ilyen soft mutatók, amelyek ilyen izgalmassá válnak, hogy ezeknek egy ilyen komplexitása hogyan adja ki a teljes képet, vagy például a World Happiness Report, azt nagyon gyakran emlegetik. Abban például benne van az észlelt korrupció, mint nem tudom, nincs benne nagyon sok mutató, szerintem kb. 8-9 ilyen téma, amit mérnek, vagy abban is benne van még az adakozásnak a szintje például, az ilyen adományozás. Szóval, hogy ezek érdekes dolgok, hogy tehát érződik talán ebből, hogy attól függően, hogy hogyan definiáljuk ezt a World Happiness Report, mondjuk hogyan definiálja a happiness-t, a boldogságot, úgy fogja mérni. De ezek azért benne vannak, vagy még az egészségügyi dolgok, igen, azok is egészségügyhez való hozzáférés, kulturális vitalitások, színűség, de ilyesmik vannak ebben.
Még említetted egyszer egy korábbi beszélgetésünkben, hogy ugye nem csak a materiális gazdagság, wealth, hanem akár a pszichológiai, tehát a psychological wealth is egy érdekes társadalmi koncepció. És ugye ezt régen a mi szakmánkban talán Volksgeistként is megtalálhattuk, hogy van-e néplélek? Van-e olyan, hogy most az egyik legutóbbi külpaladásban egyébként még maguk a szakértők is elkezdtek azon elmerengeni, hogy a szerbek milyen lelkesen tüntetnek. És hogy Szerbiában most egy nagyon durva adásunk felvétele idején a márciusi belgrádi 300-es tüntetés után vagyunk pár nappal, és tényleg diákoktól nyugdíjasokig ugye felvonulnak, 80 kilométert sétálnak, és azt látjuk, hogy ugye ott volt egy 26 évvel ezelőtti tüntetés, 25 évvel ezelőtti tüntetés, ami sikeres volt. Tehát lehet, hogy megmaradt a néplélek, népemlékezetben, hogy érdemes csinálni, mert még akár sikerre is vihet. De Magyarországon sikeres tüntetésről abban az értelemben, hogy ebbe politikai erő megbukott volna, nem tudunk. Rengeteg próbálkozás volt, de emiatt nem következtek be politikai változások. Lehet, hogy akkor emiatt lankadunk esetleg a lelkesedésbe. Tehát, hogy lehet-e ilyeneket mondani, hogy ezt a kollektív már nem is tudom, hogy melyik főnevet merjem mögé tenni. Collective consciousness, tehát hogy van-e ilyen kollektív lelkiismeretünk, vagy ti ezzel tudtak-e foglalkozni, megfogható ez?
Hát egy bizonyos szintig biztosan. Nyilván abszolút megvannak a limitjei, mert azért a pszichológiai eszköztár alapvetően az egyéni léleknek a tanulmányozásából indul ki, de pont miután rendszer szemletben gondolkodunk, tehát hogy be lehet azért ezt hozni, csak óvatos kijelentéseket kell tenni. De az biztos, hogy akár mondjuk, ha behozom mondjuk a reziliencia fogalmát, az egy olyan, ami nagyon ilyen pszichológiai, individuális megközelítésből alakult ki, de ma már inkább azt mondjuk, hogy ez a reziliencia gondolkodás vagy szemléletmód, az élet nagyon sok területére alkalmazható, és egyre inkább most már megjelenik például intézmény vagy munkahelyi reziliencia, vagy a társadalmi reziliencia. Tehát, hogy azért ezeknek az analógiáit elég szépen meg lehet találni, és nyilván nem ugyanaz, tehát, hogy ami a pszichés vagy egyéni értelemben a reziliencia, tehát rugalmas alkalmazkodó képesség, vagy ellenálló képesség, azért ezt meg lehet nézni, hogy ennek melyek a társadalmi vetületei például, és ott is egyébként nagyon hasonló, ahogy az egyéni erőforrásokat fel tudjuk térképezni, úgy a társadalmiakat is. Szóval, hogy én úgy hiszem, hogy van ennek létjogosultsága, csak hát ezekkel a limitációkkal.
De mondjuk olyan hipotéziseket tehetünk, hogyha a happiness indexben az látszik, hogy egy országban kevesebb a boldog emberek száma, akkor az visszahat még a maradék boldogakra is, és van lehúzó hatása. Tehát ez létezik, vagy ha sok a boldog, akkor az segít a kevés boldogtalannak boldogabbnak lenni, vagy?
Hát ezek a bárcsak lennének, miért
is? Kapilláris edények működnek a társadalomban?
Nem tudom, bárcsak lennének méréseink, amivel ezeket tudjuk vizsgálni, de az biztos, hogy pont a korábban említett kölcsönhatások miatt ez egészen biztosan működik. Tehát, ha mondjuk egy szervezeti példát hozok, egy munkahelyi szervezetnek a kulcsembere, de nyilván ez megint, hogy mondjam, evidencia, a vezető. De hogy ő hogyan kommunikál, milyen kultúrát teremt, milyen légkört alakít ki, milyen elvárásokat fogalmaz meg, milyen értékeket vagy prioritásokat helyez előtérbe, azért ez egy nagyon fontos dolog, tehát abszolút van hatása. Nyilván nem, tehát hogy ennek van egy ilyen, igen, szóval a rövid válasz az, hogy igen. Úgyhogy szerintem ebben van egy nagy felelőssége mindenkinek, aki egy kicsit is, tehát mindenkinek, de aki egy kicsit is valamilyen felelős helyzetben van. És hát mondjuk családban minimum ott azért ott vagyunk mondjuk, tehát kicsi közegekben, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk ilyen értelemben, és hát nyilván a magasabb szintű vezetőknek ez pedig nagyon erős felelőssége.
És most lábjegyzett kérdés, de a te tapasztalatod szerint ezeknek a vezetőknek mekkora a része érdeklődik egyébként, ezek, vagy érti meg ezeknek a kérdéseknek a jelentőségét?
Akkor értik meg, hogyha szükségét érzik azoknak a ilyen pozitív következményeknek, ami az ő szervezetüknek, vagy az ő céljaiknak is megfelel. Például, tehát ahogy említettem, én iskolákkal dolgozom. Az iskolák engem többnyire nem úgy kerestek meg, hogy na, a jól létet szeretnék fokozni, mert úgy látják, hogy ez egy fontos kérdés. Van, aki, de ez a ritkább. A legtöbb esetben az volt a kiindulási pont, hogy a tanulási eredményeket javítsuk valahogyan, tehát a teljesítmény oldaláról közelítik meg. És ezzel nincsen gond, mert nyilván ugye megint mi a mutató, hát most ez egy olyan mutató, ami most nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, de mindegy, nekik ez fontos. Ha elkezdünk azon dolgozni, hogy mögé nézünk, hogy a teljesítményt mi befolyásolja, akkor nagyon gyorsan el lehet érni a pszichés jólléthez, ilyen jó működés értelmében, tehát mint mentális egészség, vagy ez a mental toughness, mentális erőnlét például, hát ez a teljesítményhez ilyen tálcán kínált fogalom. És akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ezen kezdjünk dolgozni, és így már igen. Vagy azért vannak olyan területek, mondjuk szerintem nagy probléma, például a bullying, a zaklatásnak a témája. Ez most megint iskolai példákat hozok, mert erre van első kézből tapasztalatom, de érzékelhető szerintem, hogy van egy olyan jelenség, ami azért nagyon sok mindenkit érint. Ha azt mondjuk, hogy oké, foglalkozzunk ezzel, nagyon hamar meg lehet ezeket a jóllét aspektusokat találni, például kapcsolatok, empátia, van-e ilyen meaningful, jelentésteli tevékenység, engagement, le tudjuk-e kötni azokat a gyerekeket. Szóval, hogy nagyon hamar el lehet jutni ezekhez.
Szív, de hogy így hallgatlak most az iskolákról beszélve, hogy ugye közösségek akarnak saját magukon javítani valamiért. Tulajdonképp tehát a klasszikus arisztotelészi politika, hogy a közügyekkel foglalkozzunk, az ennek a legszebb kiteljesedése lehet, vagy lehetne, mert ott direkt merünk beszélni arról, hogy jólétet szeretnénk. Most ez leképződik aztán persze élelmiszerinfláció kérdésbe, meg eldönthető kérdésekbe is, de hogy tulajdonképp az eredeti elképzelése ennek a demokratikus struktúrának, amit kitaláltak 150 éve, azért ez arról szólna, hogy közösen döntögetünk arról, hogy hogy lesz közösen jobb, amiben hát nyilván mindenki hoz kompromisszumunkat. Ezt a te pszichológus szemed is így látja?
Igen, és nekem ez egy nagyon izgalmas ilyen felfedezés volt egyébként, hogy én, amit a tényleg én egyéni, meg intézményi szinten érzékeltem, az gyakorlatilag társadalmi szinten is abszolút működik. És amikor elkezdtem ennek egy picit a történetét feltérképezni, akkor ilyen megdöbbenve tapasztaltam, hogy gyakorlatilag több, persze az ókor jó, azt úgy tudtuk, hogy ott filozofáltak erről arról, de hogy amikor tényleg mondjuk amerikai függetlenségi nyilatkozat, és ez benne van, hogy a szabadság és a freedom and liberty, igen, szóval, hogy ezeknek a alapjogok mellett ott van a boldogságra való törekvés is például. Akkor azért nagyon érdekes, hogy mit keres az ott? Vagy mondok egy tovább, tudját, ott a Jefferson meg Benjamin Franklinnek vannak ilyen nagyon érdekes gondolatai az amerikai függetlenségi nyilatkozaton túl, amelyeken így megdöbbentem, hogy például Jefferson ilyesmit mond, hogy egyébként, amit most te mondtál, hogy a kormányzásnak, egy jó kormányzásnak a célja az nem lehet más, mint az emberi, de így vagyunk fogalmaz, happiness, tehát az emberi boldogságnak a támogatás és az emberi életekről való gondoskodás. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ez valóban egy ilyen nagyon nemes értelemben egy társadalmi feladat és egy kormányzati feladat.
Na most ugye innentől kezdve lenne érdekes, hogy egyébként akár az oktatásban, a pszichológiával mennyit foglalkozunk úgy, hogy bárki is kerül ki onnan, és bármikor lép be közéleti pozícióba, civilekhez, politikába, adminisztrációba, ezekkel olyan tisztában van-e? Tehát az a, talán a Meaning néven hoztad be a PERMA 5-ös rendszerbe, de ugye hát a céltételezésében benne van-e, hogy egyébként ennek az egésznek mi a célja?
Hát igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és szerintem az egyik legfontosabb, és azért jó, hogy ezt behoztad, mert mikor ilyen társadalmi kérdésekről beszélgetünk, akkor valahogy az oktatás az mint ilyen megoldandó feladat szokott többnyire, hogy igen, az oktatás ilyen olyan is, hogy azzal kezdeni kell valamit, de talán kevésbé ismerjük fel benne ezt a potenciált, amit most mondtál, hogy nem is tudom, hogy nevezzük ezt, mondjuk társadalmi felelősségvállalás, talán ez elég széles fogalom ahhoz, hogy úgy értsük, hogy miről van szó.
Csak de... a cégek miatt egy kicsit ki lett lugozva ennek jelentése, de értem, hogy mire gondolsz.
Hát igen, vagy igen, nem is tudom, akkor...
Tehát angol a social responsibility, hogyha nincs ott a corporate, akkor persze jó hangzik.
Nem is értem egyébként, hogy mert én ezt így szoktam használni, de igen, a corporate angolul benne van a C, és nem is értem, hogy miért nincs egy, nem mindegy, az anélkül miért nem használjuk, de mindegy is, de valami olyasmi, hogy én felelős vagyok a dolgaimért úgy összességében. És ez egyébként nagyon pici dolgokkal kezdődik, tehát például abban, hogy akár egy gyerek meg tudja választani, hogy nem tudom, milyen tevékenységekben veszél. Tehát az autonómiának az ilyen biztonságos környezetben való segítése, az egy nagyon izgalmas és fontos dolog. Vagy mondjuk az együttműködésnek a segítés, empátia, kooperáció. Egyébként asszertivitás, kimerem-e mondani, hogy mi van, és ezzel egyébként szembesítem ugye a többieket is, az, hogy esetleg véleménykülönbség van, de hogy ezt hogyan lehet jól kommunikálni. Szóval, hogy rengeteg olyan képesség, készség van, amit tök jól el lehet kezdeni az iskolákban, ami ehhez vezet, hogy amikor kikerül valaki, akkor azt lássa, hogy ő egy rendszernek a része, amiért egyébként tehet.
Ugye mi többek között sok évvel ezelőtt, de egy brüsszeli programban is, a European Leadership programban is találkoztunk, ahol ugye fiatal felnőttek és pályakezdő leendő eurokraták céltételezéséről szóló programba segítettél. Tehát valahol ez szerintem is egy hihetetlen fontos dolog, hogy kereteket teremtsünk arra, hogy bármikor is, hogyha később akkor adódik rá lehetőség, akkor legalább ott, de hogy még a karrier elején elgondolkodjanak az emberek a hivatásról.
Hú, igen. És ez egy nehéz
ügy. És ne karrier tanácsadásként éljük ezt meg, hanem merjük azt mondani, hogy vannak hivatások. Azt gondolom, hogy neked is van hivatásod, vagy legalábbis nagyon úgy tűnik kívülről nézve, hogy te hiszel abban, amit csinálsz. Azt gondolom, hogy én is hiszek abban, amiket csinálok. És sok helyen látom azt, hogy véreznek el emberek, akik lehet, hogy egyébként rendelkeznek hivatással, de pont egy rendszer ezt kigyomlálja belőlük. Igen. És akkor itt a mikromanagementtől, tehát minden, amit felsoroltának, az ellentetje, ugye ugyanúgy benne lehet a rendszerekben, hogy a kooperáció helyett versenyzés van, asszertivitás helyett agresszió van, tehát hogy ezeket mennyire tudjuk tudatosan, és mennyire tudjuk korán a kollektív bölcsességgel ezekben az intézményekben kezelni. És ebben ugye megint visszajutunk oda, hogy ez a Volksgeist, hogyha nem erre tanított meg minket, hogy de hát te összefoghatsz a barátaiddal, hogy az újvidéki egyetemisták megszervezhetik egész Szerbia tüntetését, és ők fogják megvédeni a provokátorokat, hogy nehogy provokáció legyen szemben azzal, amit máskor szoktunk látni. Tehát, hogy ez egy... amikor a társadalomtudományban eljutunk ide, hogy egy pontot megnyomunk, és mint egy pókháló hirtelen minden más is bemozdul, akkor az embert szerintem néha elbátortalanítja, hogy hát fú, akkor ezt is meg kéne, arról is kéne beszélni, ezen is reflektálni kéne. Itt mi a motiváció forrása, amit megtarthatunk?
Hát szerintem amennyire egyébként tényleg elbátortalanít, de annyira meg pont inspirálni is tud, mert hogy azt érzed, hogy nem vagy egyedül, hanem egy rendszer része vagy. Persze jó, ha ténylegesen egy rendszer része vagy. Szerintem az egyik jó lehetőség mindenféle, és tágértelemben ez a hálózatépítés, tehát ez a networking. Én azt látom, hogy tényleg a kicsiben, tehát személyes szintől kezdve intézményi szint és társadalmi szintig, ez egy kulcskérdés, hogy ezt mennyire engedjük, a kapcsolódást, az együttlétet, a közös gondolkodást, és mennyire nem. És egyébként erre is, hogyha egy példát hozok, ez is saját területemre, Csíkszentmihályi Mihálynak szerintem sokan ismerik a nevét, nem tudom, kreativitás, kutatás, flow és a többi, de van egy olyan cikke, én ezt ilyen nagyon, tehát így véletlenül bukkantam rá, mert nem is ezt kerestem, de egy olyan leírása, ami, hát így nevezi, ilyen talent-friendly society. Tehát ezt próbálja, ezt a tehetség. Nyilván én a tehetségvonalom, tehát érdeklődtem, tehát azért ezt találtam, de amit ő ott leírt, az azért volt nagyon érdekes, mert megvilágítja ennek a tehát amit most mondtál, ez a beágyazottság, ennek a jelentőségét. És ő igazából olyanokat fogalmaz meg ennek a kapcsán, hogy mennyire hozzáférhetőek mondjuk a különböző intézmények, akár oktatási intézmények, vagy az információ szerzésnek a lehetősége, mennyire hozzáférhető, vagy mondjuk mennyire nyitott egy társadalom az új dolgoknak a behozatalára, mennyire ilyen innovatív, vagy engedi, mennyire rigid, vagy pont ilyen flexibilis. Szóval, hogy ezek ilyen nagy kérdések, és ezek nagyon izgalmas dolgok, hogy és akkor megint jön még ez a kicsit ilyen determináltságnak a kérdése, hogy a környezeti tényezők vajon mennyire határozzák meg a te egyéni működésedet, és persze részben igen, részben meg te is meg tudod, és megint a kölcsönhatásokra gondolok, te is meg tudod határozni a környezetednek a működését, pont azért, mert abban benne vagy. Ad abszurdum, környezetet váltasz, ha az neked nagyon nem oké, akkor ki is tudsz abból a környezetből lépni. Tehát, hogy van mozgástér, de szerintem ez a kölcsönhatásos jelleg, ez nagyon sokat ad ehhez a...
Szívi, hogy tovább gördüljünk ezen, igen. Amikor mondod a jelzőket, hogy rigid vagy innovatív, hajlandó a nyitottságot beépítenek kultúrába, vagy sem. Igazából itt a társadalmi hívjuk fejlődésnek, vagy mondjuk azt, hogy a társadalom folyamatos alakulásában.
Hát igen. Én még a fejlődést is megkockáztam.
Reméljük, hogy inkább, igen. De hát mindegy, nem kell normativizálnunk, tehát hogy a társadalom alakul. Ebben ugye eddig az oktatásról beszéltünk, ez a te kutatási területed is, de ha most egyet hátralépünk, vagy inkább kettőt, akkor mi más az, ami a 21. században egyébként ennek a változóit adja? Tehát ha a társadalom átalakulásának a három legfontosabb inputját nézzük, akkor ez micsoda? Mert rendben, gyerekek eltöltenek 18 évet, ideális esetben legalább alap- és középoktatásban, esetleg utána tovább mennek felsőoktatásba, és aztán mi történik? És a felnőtteket hogyan érjük el? Mert azért én nem látom még, hogy itt mindenki élethosszig tanul. Szóval, hogy médiafogyasztás, vagy a TikTok, vagy szóval mi az, ami marad nekünk abban, hogyha most bárhol is dolgozunk, de ebben a hivatásban szeretnénk elérni változást.
Erre inkább csak ilyen szubjektív válaszaim vannak, de az nagyon az a láthatóság egyébként, azt hiszem ez így a rövid válaszom, annak mindenféle formájában. És itt arra gondolok, hogy először egy ilyen nagyon konkrét példa. Én nagyon azon lennék, hogy mondjuk, ha már wellbeing témáról beszélgetünk, hogy ennek legyen egy mérése. Tehát, hogy ilyen indexeket, ezt mérjük föl, nézzük meg, hogy mi van. És ez azért fontos, mert egyrészt ez egyébként egy diskurzust is alakítja, mert ha erről beszélünk, jön ki egy szám, na mi van, hogy van, hogy alakulunk, hogyan viszonyulunk a többi országhoz például. Ez már egy, tehát a narratíva teremtés, az szerintem egy ilyen fontos eszköze ennek a működésmódnak. De a láthatóságnak nyilván az ilyen hát úgy egyszerű formáira is gondolhatunk, ami ténylegesen egy beszélgetés. A tudományos ismeretterjesztésnek szerintem nagyon nagy szerepe van. És ez egyébként nagyon nehéz, én ebben, hát benne vagyok részben, és hogy hogyan lehet azért komplex, meg összetett dolgokról mégiscsak közérthető és elérhető formában beszélni. És a pszichológia ennek egy nagyon, hát ilyen kritikus területe, mert tényleg azért a nagyon gagyitól kezdve a nagyon mély és átfogó, meg komplex, nem tudom én, minden ott van a piacon.
És van rá kereslet.
Van rá, igen, és hát érthető okokból, tehát ez olyan, mint a, nem tudom, a kereskedelmi tévék, vagy tehát amit kínálunk, arra lesz hát vevő. Úgyhogy én azt hiszem, hogy talán ezek olyanok, amikkel lehet operálni.
Most, ha még egy picit bekanyarodunk a világpolitikai problémák széles tárházába, akkor ugye látunk olyan társadalmakat, és nem kell Afrikába menni, meg Ázsiába. Tehát itt van akár tényleg a jugoszláv háború után, a Szerbia, Horvátország, Bosznia, a Srebrenica után, és ez ugye 30 éves történetről beszélgetünk. De itt lesz Ukrajna. Tehát egy háború sújtotta ország, ahol meghaltak tízezrek, lesérültek százezrek, elmenekültek milliók. Tehát ezeket a társadalmi folyamatokat lehet a pszichológia szempontjából hatékonyan kezelni?
Hát nagyon nehéz. Én azt mondanám, hogy elvileg igen, de gyakorlatilag ez nagyon nehéz. Egy egyszerű hasonlattal élve, egy házat felépíteni, az nem tudom, hónapok, évek kérdés, de lerombolni meg egy perc. És ez szerintem, tehát nem tudom, én ebben egyáltalán nem vagyok így optimista, mert nem, nagyon nehéz elképzelni, hogy ekkora traumákkal és évekig tartó ilyen traumatikus élethelyzetekből egy ország hogyan tud kijönni. Tehát ugye eddig most a jólétről, rezilienciáról beszéltünk, de ennek a másik oldala, szerintem ez egy nagyon, nagyon durva és egy nagyon nehéz kérdés. Az biztos, hogy azért arra a pszichológiának van válasza, hogy a traumákkal mit tudunk kezdeni. Tehát, hogy most ha ezt is egyébként ilyen szervezeti szinten próbáljuk megközelíteni, a traumatudatosság az most egy egyre ismertebbé váló fogalom, de ebben az a nehéz, hogy, és itt a Bruce Perrynek van egy ilyen híres, ez a neuroszekvenciális modellje, ami azt jelenti, hogy a traumák azok az idegrendszer működését így alapjaiban hát változtatják meg különböző szinteken, a fejlődés különböző szintjein, más-más hát behatásokat eredményeznek, és igazából, ha azt egyéni szinten akarjuk valahogy helyre, az akkor le kell menni ezekre a nagyon alapvető ilyen egyéni idegrendszeri szintű hát támogatásokig. Tehát tényleg akár a fizikai, nem tudom, ringatás síg, akár egy nagyobb gyereknél is, mert ott az annyira sérül, de hogy ennek több, tehát nagyon sok szint, vagy több szintje van. És ha ebbe belegondolunk, hogy egyénileg ez milyen meló, akkor ezt azért, hát ilyen tételben, ezt én azt hiszem, hogy képtelenség megcsinálni. Van egy, amikor az egyetemre jártam, volt egy tanárom, aki egy ilyesmit mondott valahogy, már nem emlékszem szó szerint, de a tartalma az volt, hogy nagyon nehéz egyéni szinten rendbehozni azt, amit rendszer szinten tesznek tönkre. És emiatt nem tudom, hogy ez hogy lehet, mert ez, hogy mindenki mellé nem rakadsz egy pszichológust, vagy nem is tudom. Szóval, hogy és ezek a családok, amelyek maguk is traumatizáltak, nem biztos, hogy készek lesznek arra, hogy ezekkel foglalkozzanak. Szóval nem tudom, hogy ez hogy. Tehát elvileg azt mondanám, hogy lehet velük mit kezdeni, de ekkora...
Hát akkor ez igazából az emberi történelemből következő sorsunk az, hogy ez a generáció, aki elszenvedi ezt a traumát, valahogy kihordja lábon, meghal, és egy következő generációnak nem a 100%-át adja át ennek. Bár ugye ennek aztán megint külön irodalma van, hogy a transzgenerációs trauma hogyan működik. Igen. Tehát, hogy, és ugye még mi is itt Magyarországon arról beszélgetünk, hogy akár a holokauszt, vagy más üldöztetések a 20. században kit hogyan érintettek Trianontól a kommunizmusig. Igen. Tehát, hogy és ez csak a kis magyar 20. századunk. Van, igen. Tehát, hogy
hát,
ezekkel akkor együtt élünk, és eközben...
Igen, hát egyrészt együtt élünk, és szerintem ezt nem lehet nem tudomásul venni, tehát ezt valahogy így integrálni kell, és egyszerűen, tehát ez a traumatudatos szemléletmód, hogy tudjuk, hogy valaki, ha valahogy viselkedik, annak nem biztos, hogy önmagában csak az az oka, hogy ő, tudom én, milyen ember, hanem hogy picit ezt megpróbáljuk megérteni. De azért, tehát azért erre vannak mégiscsak, tehát ilyen optimista, hát most nem az, ami forgatunk, hogy mert azért ez nem, de legalábbis beavatkozási pontok. Az egyik, és nem véletlenül hoztam be a rezilienciának a fogalmát, mert abban éppen az az érdekes, és nem is mint fogalom, hanem mint gondolkodásmód, ahogy mondtam is, hogy a lineáris okokozati megközelítés helyett pont a váratlanra fókuszál, valami olyasmire, hogy miért van az, hogy valaki ilyen, olyan, meg nehéz helyzet, és mégis jól működik, és vannak ilyenek, és ezeknek a tanulmányozása.
Na, ez szuper izgalmas, hogy van erre hipotézis, mondás, statisztika, hogy miért lesz valakikből a harangörvének az egyik széle, és valaki másokból a másik széle?
Hát statisztika éppen azért nincsen, vagy nem fel, mert ezek váratlanok. Tehát, hogy amikor azt látjuk, hogy, és erre tényleg vannak ilyen vizsgálatok, hogy statisztikailag a nagy minta az így működik, mert ha, és emiatt volt ez az alaptudás, hogy mondjuk, ha valaki, nem tudom, elhanyagoló ilyen-olyan körülmények között nő föl, akkor valószínűsített, hogy milyen problémákkal küzd. És van, aki nem. És miért van az, hogy van, aki bár, nem tudom, szóval, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez még nem egy nagyon kutatott dolog, mert hogy pont ez most egy ilyen izgalmas történet, hogy őket tanulmányozzuk. A pozitív pszichológia kb. Erről szól, hogy ami működik, az mitől működik, akár annak ellenére, hogy. Tehát, hogy nincsen azért erről egy nagyon kompakt tudás, de azért persze nyomokban igen. És ha megnézzük itt az erőforrások, egyébként ez a kulcsfogalom, a személyes és a társas vagy társadalmi erőforrások kérdése lesz itt, ami a kulcskérdés. Egyéni szinten tényleg olyanok, hogy akár az egyik a kontroll kérdése, és a kontroll alatt ezt értem, hogy ilyen autonómia vagy kontrollálhatóság kérdése. És ez egy ilyen mindset egy kicsit, hogy mit
tehát, hogy én magamat mennyire kontrollálom, vagy igen, engem mennyire kontrollálom?
Nem, inkább, hogy te magad, tehát erre ilyen belső kontrollra gondolok, hogy mennyire érzed azt, hogy a kezedben vannak a dolgok. Tehát, hogy kontrollálni tudod. Ez a tanult tehetetlenség, vagy annak az ellentétje igazából, erre gondolok itt. És ez is egy szuper izgalmas kérdés, sőt, én azt hiszem, hogy ez nagyon sok minden mögött ez az egyik fő kérdés, hogy autonómia, kontrollálhatóság, kontrollálhatatlanság, hogy tudod, van is ez a híres mondás, hogy az a nagy bölcsesség eldönteni, hogy amit tudsz kontrollálni, azt megted, amit nem, azt el tud engedni, és hogy a kettő között jól tudj választani, vagy dönteni.
Szívi, mégiscsak éltél Magyarországon több helyen, utazol rengeteget a szakmai szintereken. Tudunk kijelentéseket tenni a magyarokról, ami akár itt a régiós összehasonlításunkban karakterisztikusan magyar, akár pozitív, akár negatív, mert ugye ezek mindig elég, jó, individualista társadalom a magyar. Most éppen néztem a mi statisztikáinkat, hogy a szlovákok polarizációban lassan lehagytak minket. A konspirációs elméletekben ugye már régen lehagytak minket. Szóval, hogy vannak, ahol nem is vagyunk sereghajtók. De hát akkor szoktuk hozni az öngyilkosságot, meg másokat. Tehát, hogy most ezek között, a jelzők között, amiket az elmúlt 45 percben használtunk, van valami, amiről nekünk most, ha magyar hallgatókra számítunk, érdemes gondolkoznunk a következő péntek este, amikor latte avokádót iszunk a romkocsmák szürke ködében?
Óvatosan beszélni erről, mert én nem nagyon szeretem az általánosításokat. Egyszerűen azért, mert tényleg azt látjuk, a harangörbe, meg stb. Persze sokan vannak ott középen, de azért mindig ott vannak a bizonyos szempontból szélsőségek, akik adott esetben pont azért, mert nagyon kilógnak, nagy hatást tudnak gyakorolni a rendszerre. Szóval, hogy ez is ez a hát ez a reziliencia gondolkodás, hogy ott van a váratlan, azért mindig ott van az a váratlan faktor, hogy bár a többség így, meg úgy, de mégiscsak ott van ez a kis, ez az egy fecske, most csinál vagy nem csinál nyarat. Szóval, hogy ugye a magyar mondás az úgy hangzik, hogy nem csinál nyarat. pedig de, vagy szóval, hogy csinálhat akár. Úgyhogy szerintem ez például egy ezekből a, hogy mondjam, kulturális, vagy tehát közmondásokból, stb. Megnyilvánulásokból ezeket szépen így le lehet vezetni. És talán ez a kicsit kapcsolódva is a korábbiakhoz, ez a tanult tehetetlenség. Én azt hiszem, hogy ez az a fogalom, amivel a legjobban ezt le lehet írni, és ha belegondolunk ennek tényleg, ami egyéni szinten érvényes erre, az szerintem valamennyire társadalmi szinten is. Itt arra gondolok, hogy a tanult tehetetlenség az gyakorlatilag annak a megtanulása, hogy ez a kontroll, hogy nem tudom kontrollálni a dolgaimat. Akarnám, ezek szépen kísérletekkel, ezek így be vannak, hogy akarnám, akarnék menekülni, akarnék elmenni, de le van fizikailag zárva a hely, ahol át tudnék jutni. Ezért amikor már megint jön a negatív inger, akkor utána már nem is megyek át. Tehát, hogy nem, megtanulom azt, hogy úgysem érvényes, úgy sincs értelme. És talán ez az, ami, és akkor itt jön a történelmi analógia akár, hogy amikor ezt is sokszor így elszenvedünk dolgokat, és ez a passzív szerkezet egy kicsit így jön be, amit én 13 évesen is így már nem annyira bírtam, hogy miért van ez a passzív szerkezet, hogy tehát ezt a tanult tehetetlenséget sugallja egy kicsit, hogy ezek így történnek, nem tudjuk ezt megváltoztatni, elérhetetlen, és nem vagyok naív, mert nyilván megvannak a határok, tehát hogy ezt most ilyen reális szinten mondom, de mégiscsak és akkor szerintem szépen összekapcsolódnak ezek a fogalmaink, a felelősségvállalás, együttműködés, kontroll, határok, szóval igen.
Utolsó témakörnek még a pártszociológiára szeretnék megkanyarodni, de a bevezető utcában nézzünk meg egy meritokrácia feliratú táblát. Korábbi beszélgető partnereimmel azon vitatkoztunk, vagy beszélgettünk, hogy a meritokráciában mennyi olyan csapdahelyzet van, amikor a kiválasztást úgy befolyásolja, hogy az segíti az elszakadását az eliteknek a társadalom többségétől. És ebben azért volt egyetértés, hogy ebben vannak csapdahelyzetek, tehát hogy a meritokrácia nem egy önmagában működő 100%-osan pozitív fogalom, hanem ez egy társadalmi narratíva, ami bizonyos dolgokat segített, bizonyos dolgokat nem segített. Uh-huh. A meritokráciáról gondolkozik a pszichológia ebben a rendszer szintű szemléletben?
Hát érintőlegesen biztosan, és ezt onnan tudom, amit én tudok, amihez nekem is van kapcsolódásom, az egyébként a tehetségkutatás, vagy tehetséggondozás. Mert ez egy kicsit erről is szól, hogy amit meg is kap címkeként, hogy hát ez most, vagy kérdésként, hogy ez mennyire elitképzés, vagy nem, és hogy ez kell-e, vagy nem, vagy jó-e, vagy nem. És ez egy izgalmas ilyen elvi kérdés, és abszolút a meritokráciának a határait feszegeti, vagy legalábbis kérdezi, hogy ez most így hogy van.
Tehát, hogy főiskolai hálózatot csinálunk, vagy pedig ilyen szűk körű elit tehetséggondozót.
És erre azért vannak elég jó válaszok, tehát hogy nyilván a legtöbb esetben, amikor vagy, azok már nem jó kérdések, mert ez nem így működik, hogy most fekete vagy fehér, hanem kontinuumok mentén, igények meg szükségletek szintjén. De szerintem az egy jó válasz, és egyébként ez egy izgalmas, egyébként európai tendencia, hogy maga a tehetség fogalom, tehetség téma, akkor egy kicsit úgy kezd háttérbe szorulni, és az inkluzivitás az, ami most inkább a hívó szó, az ilyen típusú, ilyen pedagógiai program, meg egyébként a well-being, tehát hogy ezek ilyen fontosak. De hogy ez egy izgis kérdés, hogy vajon a tehetség, mint, és most idézelben mondom ezt az elit képzést, hogy ez így miért nem annyira PC már mostanában. De hogy egyébként van egy nagyon szép ilyen kompromisszumos megközelítés, szerintem ennek, amit az világít meg talán az egyik legjobb, hogy a skandináv országokban ilyen, hogy tehetséggondozás, hát csak elég így lájtosan van. Szóval vannak, nem tudom, kezdeményezések, stb., de ott így nincsen az, ami mondjuk, mit tudom én, Magyarországon, akár évtizedes történetekre visszatekintve. És hogy miért nincs, holott a finn oktatás, meg hát a skandináv oktatás sem kell bemutatni, mert nincs rá szükség. Azért nincs rá szükség, mert ha egyénileg közelítünk meg differenciát, egyéni szükségletek mentén közelítjük az embereket, a tanulókat, akkor ez így automatikus, hogy persze, valaki ilyen szintről, valakinek ez kell, valakinek az kell, és ez így, ezt nem kell kineveznünk, hogy a tehetséggondozás, mert de valójában folyik, csak más néven.
Hát erre nagyon emlékszem a gimiben is, meg általános iskolában is, ugye volt mindig a jó matekos csoport, meg a rossz matekos csoport, ugye hát nyilván nem ez volt a hivatalos neve, de a gyerekek azonnal átkeretezték az ölte, hogy a hülye. matekos csoportban, vagy a jó matekos csoportban, úgyhogy igen, azt hiszem itt a stigmatizációnak, meg minden egyébnek is aztán van szerepe. Ugye, amit nekünk a... Mondjuk úgy, hogy a közpolitikai hatalmi struktúrákban ülő döntéshozó kiválasztása szempontjából izgalmas a meritokrácia. Tehát az, hogy ki az, aki végeredményben oda jut. És nyilván ennek ugye mondhatnánk azt, hogy demokratikus választáson, akit megválasztanak, de ugye ki lesz látható, hogy a te fogalmadat használjam, és ebben, ha végignézek, ugye 89-90-ben minimum néhány év börtönt kellett töltsél valahol 56 után, hogy kvalifikáljál, vagy csináltál valami remek szamizdatot. Igen, tehát ugye a hitelességnek tettek voltak a hátterében. És hogyha most pörgetünk 30 évet előre, akkor azt látom, hogy egy színész volt Olaszország, reform, ugye a Cinquestelének a Pepe Grillo volt az egyik alapítója, ugye Zára Wagenknecht egy egyszemélyes pártot csinált szerepléssel. Most, ha a magyar viszonyokat nézem, Magyar Péter egy kapcsolódó botrányból jelesül egy partizán interjún keresztül, igen, érkezik meg a közéletbe, a Facebook láthatóságának segítségével. Tehát, hogy egyre kevesebb, vagy legalábbis az embernek az a benyomás, mintha kevesebb tett, és inkább csak a narratíva önmagában is már, vagy a média jelenlét, vagy a láthatóságért való láthatóság már elegendő lenne ebben a kiválasztási folyamatban.
Hát valószínűleg a kezdeti pillanatokban ez biztosan elég, mert hogy annyira másképp működünk már. Tehát azért szerintem ez a, ebbe így nem mentünk bele, de hát nyilván a közösségi médiának ez a hihetetlen erőteljes jelenléte az annyira megváltoztatott minden. Tehát, hogy 30 évvel ezelőtt természetes, hogy egészen más típusú, nem tudom, dolgok hitelesítették a közszereplőket. Tehát, hogy szerintem ez így megjelenés vagy feltűnés szintjén biztos, hogy ez így van, amit mondasz. De én valahogy azt remélem, vagy azt gondolom, vagy tényleg ez az optimista megközelítés, hogy talán azért hosszú távon mégiscsak eldől, hogy ki az, aki ott tud maradni, és tud valamit letenni az asztalra, és jó esetben azért ez több, mint a láthatóság, meg a nem tudom, videókészítés.
Na és akkor biztos, hogy bosszankodni fogsz a kérdésen, de ha ezt még ide beszúrhatom, hogy tudunk olyan szervezett szociológiai kijelentést tenni, ami kifejezetten akár a pártokra, akár minisztériumra, közhatalmi struktúrára specifikusan fontosan igaz. Tehát mi az, amitől ezek esetleg más, mint az iskola, amit te vizsgálsz, vagy más, mint a madártani egyesület. Tehát, hogy van ezekben olyan típusú szervezett szociológiai partikularizmus, de szép, amire kellene gondolnunk.
Biztosan van, hogy pontosan mi azt azért nem fogom tudni megfogalmazni, de egy hasonlat szerintem sokat segíthet ennek a megértésében. Pont a szervezeti működésnek van egy sok mindennek jó hasonlata, a jéghegy hasonlat, ami ugye azt mutatja, hogy vannak a látható felszínen lévő jelenségek, amelyek a viselkedések, tehát ami látható, hallható, tetten érhető. De valójában ez csak a felszín, és ugye a nagy része az a víz alatt van, ami pedig igazából azokat az értékeket, vagy hiedelmeket jelenti, amelyeknek a csúcsa láthatóvá válik. És szerintem ez egy izgalmas kérdés, és egy ilyen szervezeti megközelítésben egy ilyen alap attitűd lehet ez, hogy persze látunk valamit, de az mi miatt van, mi a mögötte húzódó érték, cél, amikről beszéltünk is egy kicsit, hova akar ez eljutni. És biztos, hogy itt azért elég speciális célok vannak, és egy nagy kérdés, hogy mik ezek a célok, és szerintem nagyon nehéz ebben hát tisztán látni így kívülről, de azért csak látjuk, hogy ez mennyire a közjó, mennyire a GDP, mennyire a vagyonszerzés, mennyire a láthatóság, népszerűség, nem tudom. Tehát, hogy nagyon sok minden van, és azért ebben nagyon nagy különbsége van. Tehát azért nem akarnék most így konkrétat mondani, mert nem tudom, de azért tehát a viselkedésekből, a felszínen látható jelenségekből azért vissza lehet némileg következtetni, meg nyilván, ha már folyamatában látjuk, akkor meg azért ez elég jól a változások során, hogy mik azok az értékek, elvek, amelyek működtetik a rendszert, és hogy persze látható valami, azt lehet befolyásolni, meg ideig, óráig az ott van, de hosszabb távon, és itt mondjuk, ha évekre gondolunk, azért az nem elegendő. Úgyhogy ezt érdekes lenne megnézni. És ezt nem tudom, hogy igen, kicsit ki is kerülöm ezt a kérdést, de talán ezért, mert nem akarnék olyat mondani, ami nem valid, és ezt nem tudom.
Nekem még egy aspektusból jut eszembe ez a kérdés. Az egyik alap tudósát, kutatóját a nemzetközi kapcsolatoknak, Hans Morgenthaut, aki ugye zsidóként kivándorolt az Egyesült Államokba, és aztán a II. Világháború után elkezdett a disziplinát építeni, foglalkoztatta, amit ő úgy hívott, hogy animus dominandi, tehát a mondjuk hatalmi vágy.
Igen.
Tehát nem a dominancia pszichológia értelmében, hanem a szervezeti országok közti hatalmi értelemben. És aztán ez később pont a női emancipáció vonalán felfutó kritikus elméletek nagyon betámadták, hogy hát ez egy micsoda férfi gondolat, hogy az animus dominandi lenne ez a mozgatórugója a nemzetközi kapcsolatoknak, és hogy a kooperáció meg minden más, ez legalább ugyanolyan fontos. Sőt, hogyha nem beszélünk róla, akkor viszont pont, hogy degradáljuk és cselekvésre teremtünk kevesebb narratív teret, tehát hogy a kommunikációs cselekvéssel a magunk mozgásterét szűkítjük. Ebben most mit tudna nekünk egy pszichológus mondani, hogy létezik az animus dominandi, mint alapemberi mozgatórugó, és férfiakban, de nőkben ugyanúgy, hiszen egyébként mondjuk nem Magyarország a legjobb példája, sőt sajnos ugye romboló statisztikákkal rendelkezünk a nők közpolitikai jelenlétét illetően, de Nyugat-Európában bőven vannak példák, tehát hogy ez egy idővel meghaladott vita, vagy pedig ezek a szemléletek még mindig tudnak versenyezni.
Ez egy, hát most hogy nevezzük, az egy kérdés, de akár teljesítménymotívum, vagy hatalmi motívum, mint főemberi mozgatórugó, ez abszolút benne van az ilyen alap nem tudom, motivációs elméletekben, vagy ha az emberi hajtóerőről gondolkodunk. Szóval, hogy a rövid válasz az, hogy igen, persze, hogy most ki hogy definiálja, az egy kérdés. De két példát mondanék, ami szerintem ez nagyon kapcsolódik, és nagyon érdekes. Az egyik, hogy egy pár évvel ezelőtt volt egy nagy tehetséggondozó program, amit szakmailag vezettem, és abban nézegettük az ott meglévő hát fiatalokat, akikről annyit lehetett csak így tudni így elsőre, hogy kiemelkedő kognitív képen, nagyon okosak. És megnéztük azt, hogy akik a legjobbak voltak, ők milyen motivációs struktúrával rendelkeznek. És most csak egy dolgot emelnék, mert ez egy ilyen izgalmas téma, hogy kit mi mozgat, kit mi motivál, és azt láttuk, hogy aki mindegyik téren a legkiemelkedőbb volt, különböző ilyen intelligencia tölteken, nekik ez a hatalmi motívum, ami egyébként dominance, tehát dominancia, inkább csak magyarul lesz mindig hatalminak fordít, de dominancia volt így angolul, meg a power, tehát ez, és az nagyon erős volt, és akkor kicsit, hogy milyen fura, hogy hát milyen törekvéseik vannak ezeknek a fiataloknak, és utána igazából sokat, tehát átkereteztük, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen nem ez a legnagyobb baj, hogyha ezek a leges, legokosabb gyerekek, fiatalok azok, akik ezt érzik, ezt a motivumot magukban, és én azt hiszem, hogy sőt, ez egy nagyon fontos érzetük lehet abból a szempontból, hogy tudnak válaszokat, tudják azt, hogy ők meg tudnak valamit csinálni, és akkor persze, hogy ez a motiváció, ez ennyire erős, mert hiszen vannak válaszaim, látom, hogy mi hogy működik, hát akarnék ezzel. Tehát, hogy ez az egyik, hogy igen, biztosan. A másik, ha már női férfi különbséget emlegettél, akkor ezt meg kell, hogy említsem, hogy van egy, 2018-ban hoztak létre egy olyan szövetséget, aminek ez volt a neve, hogy Wellbeing Economy Alliance. Ennek van egy tök jó ilyen honlapja, ezt meg lehet nézni, és ezt három ország együttműködésben, Izland, Skócia és Új-Zéland hozta létre 2018-ban.
Ja.
Nem tudom, sejted, de mi lesz ennek a slussmenye? Van egy fotó, ahol a három vezető kezet fog.
És ez három női vezető volt, igen.
A miniszterelnökök. És ez egy ilyen nagyon látványos fotó, egy ilyen emblematikus fotó, hogy miért van az, hogy, tehát hogy biztos, hogy van valami különbség, hát most mi ezt megint nem akarnék általánosítani, de az, hogy ezt a well-being témát, és azt, hogy ez legyen az országos vezetésnek valami fajta prioritása, ez kerüljön be, mint téma, hát szerintem van ahhoz köze, hogy ez három női miniszterelnök, vagy miniszter volt.
Így van, és ugye Új-Zéland volt talán az első ország, emlékeim szerint, ahol egyszerre volt az államfő miniszterelnök és az alkotmánybíróság elnöke is egy adott pillanatban. Hát ettől mi ugye sajnos fényévekre vagyunk jelenleg, de hát legalább van mind dolgozni Magyarországon is. Fodor Szilvia, köszönöm szépen. és köszönöm azt is, szépen. Hogy elfogadtad a meghívást, tehát Szilvia az ELTE Pszichológiai Intézetének tanács és iskola pszichológia tanszék egyetemi docense, aki az iskolai és a társadalmi jólét kutatásával foglalkozik. Még egyszer köszönöm.
Én is köszönöm a meghívást.
Köszönöm nektek is, hogy velünk voltatok ebben a podcastban. A különböző külpolitikai döntéshozatali struktúrákat, befolyásoló tényezőket, változókat, vagy olyan izgalmas gondolatokat próbálunk itt feltárni, amik tényleg segíthetnek a külpolitika kicsit tágabb, mélyebb értelmezésében. Folytatni fogjuk ezt a sorozatot, úgyhogy további izgalmas vendégekkel készülök, és ahogy látjátok, majd a hírlevelekben is próbálunk erre továbbiakban referálni. Hallgassátok meg a Partizán Podcast másik adásait is, több mint 20-féle különböző szuper adás készítő kollégám van már itt házon belül, úgyhogy őket is nézzétek át a Partizán különböző felületein, ne felejtsétek el, van külön podcast felület, tehát ne a YouTube videók között keressetek, hanem nézzétek meg a Spotify-on, Apple és egyéb podcast felületeken a Partizán Podcast külön platformon. Támogassátok a Partizánt, ha szeretnétek, hogy ilyen adások készüljenek. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Legyen szép napotok, sziasztok!